Az élőistennek igéjét olvasom Máté evangéliuma 28. részéből, a 17. verstől kezdődően. És amikor meglátták Jézust, leborultak előtte, némelyek azért kételkedtek. És akkor hozzájuk menvén Jézus ezt mondotta: nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanúbizonyságá minden népeket. Megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mind azt, amit én parancsoltam néktek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Három dologról kívánok röviden szólni. Először ennek az igének a keletkezési helyéről, másodszor, hogy hogyan gondolkodik az Isten a gyerekeinkkel, harmadszor, hogy mi a feladata a szülőknek és keresztülőknek. Amikor Jézus Krisztus feltámadta a halálból, akkor a tanítványai közül néhányan találkoztak vele, és mindig ilyen parancsot adott a találkozás után nekik, hogy előttetek meg Galileába, gyertek fel a helyre, ott fogunk találkozni. És több mint 400 ember érkezik meg a megjelölt helyre. Tudták azt, hogy Jézust megölték, az nyilvános esemény volt, de hát, hogy feltámadt, és hogy tényleg ő az, és tényleg él, ez nem volt könnyen elfogadható egy normálisan gondolkodó embernek. Ezért történik, hogy fönn a hegyen, Galilea hegyén, ott áll Jézus, és ahogy az emberek ránéznek, leborultak előtte, hódoltak előtte, és így mondja a Szentírás, némelyek azonban kételkedtek. Ez a helyzetkép. Nyilvánvalóan egy halott, de feltámadott Jézus ott van a megbeszélt helyen és időben, ott áll előttük valóságosan, és van, aki a szemének se hisz. Klasszikus állapot. Ezek után hozzájuk lépett, és nem törődve azzal, hogy hisznek, vagy kételkednek. Elmondja a parancsot. Elmenvén, tegyetek tanítványokká minden népeket. Megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és Szentek Istennek nevében. És talán történik valami, ezt egy másik evangélium leírja, hogy egyszer csak a szemük látára a földről emelkedik, így mondja, hogy dicsőség ruhájába öltözött, és amíg emelkedik, áldotta őket, és ott és akkor, amelyik szem látta, már pedig minden odarendelt szem látta, azt is látta, hogy egyszer csak néznek föl a megdicsérült Jézusra, és egy felhő takarja el, aztán lemennek a hegyről, és senkiben nincs kétség, hogy Jézus meghalt, és feltámadott, és él, és úgy igaz, ahogy mondta, ezt mondta, hogy elmegyek haza az én Atyámhoz. Ennek az Úrnak a parancsa az, hogy kereszteljünk. Ennek az Úrnak az akarata, hogy ezeket a gyermekeket megtanítsuk egy különös dologra, az Isten országának titkaira. Tudjátok, egy nemzet ifjúságán keresztül képes meghalni. Amikor az ifjúság nincs eszménye, nincs eszményképe, nincs jövőképe, nincs lelki tartása. Magyarország nem azért haldokli, mert a gazdaság olyan, amilyen, nem azért haldokli, mert vezető önök amilyenek, hanem azért haldoklik, mert az ifjúságának nincs eszménye. Tessék végig gondolni. Ennek a mai fiatalságnak, a gyerekeinknek, unokáinknak nincs alapbázisa, ahonnan el lehetne rugaszkodni, és nincs egy képe, hogy hova és merre felé kell menni, nincs eszménye. Egy nemzetben annyi az önbizalom és a remény, amit az ifjúsága szív magába. Mert az idős ember a gyerekekre néz, hogy Uram Isten, ha a kezükbe kerül az élet irányítása, mi lesz velünk? Eszmény és ifjúság egymásnak vannak teremtve. Amíg nem volt eszményem, nem voltam ifjú. És amíg lesz eszményem, addig ifjú maradok. az Istennek a véghetetlen bölcsességét tessék szemlélni. Azt mondja, apák, anyák, a legmagasabb rendű programot adtam nektek, hogy tanítsátok meg fiaitoknak és fiaitok fiainak azt, hogy ennek az életnek ura van, a mindenségnek Istene van, nem is akármilyen megváltó Istene van, és egy alapot adok nektek. Ezt úgy hívják, hogy szeret az Isten. Ezt úgy hívják, hogy az élő Isten tervezett velük, és csak ő tudja, hogy milyen sorsot szán nekik, ő tudja, hogy kivé lesznek. Mert minden anya megszüli, aki megszüli a gyerekét, és ha csak arra gondolok, hogy amikor megszületik az első ember a világ mindenségben, itt a Földön, és úgy hívják, hogy Kain, az anya boldogan fölkiált, hogy fiú nyertem az Istentől, és fogalma sincs, hogy az első gyilkost kapta. Az a lóg majd Ábelnek is, és fogalma sincs, hogy ez a fia meg az első áldozat, akit megölnek. De nektek, Isten valami egész különös dolgot mond, hogy ezek a gyerekek az övéi. Az anyamét gyümölcse jutalom. Ő tudja, miért adta. És tudja, nekem is van 6 gyerekem, de sokszor voltam ott tehetetlenül. Néztem, amikor betegek voltak. Volt olyan gyerekem, amelyik haldoklott, és visszakaptam az Istentől. Tudjátok, megtanítan arra, hogy fiam, az életednek van ajándékozója, van ura, van megtartója. Ez az élő Isten, aki mindezt megcselekedte Jézus Krisztus által. A keresztelés nem más, mint pecsétet ad. Nem a víz, amit majd a kisgyerek fejére öntenek, nem az a nagy pecsét, a mögöttese, hogy Isten parancsba adja, hogy a mennyben létező valóságot kiábrázolja itt a Földön ezen keresztül. Hogy döntést hoztam róluk, hogy lássátok, csak azért van a külső jegy. A belső tartalom több. Isten így mondja, szeretem őket. Jó kedvembe teremtettem őket. És ennek a családnak hadd mondjak el még valamit. Amikor eltemettem az édesapámat, utána kaptam egy kislányt az Istentől. A vígasztalás gyerekét. Ti tudjátok, mit jelent, ha egy gyerek a vígasztalás gyereke? Akit az Isten megáldott, akit az Isten különlegesen megáldott, és különleges sorsot szán neki, az a vígasztalás gyereke. Nem baj, a gyülekezet nem érti. Ti értitek. Van miért hálát adnotok. És az a parancsa, hogy úgy neveld, hogy higgyen majd én bennem, ti tudjátok, mit jelent ez a kérése Istennek. És meg fogjátok cselekedni. Isten dicsőségére, és az ő életük hasznára. Amen. Mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Az élő Istennek igéjét olvasom János evangélium a 10. részéből, az első 10 verset. Bizony-bizony mondom néktek, aki nem az ajtón megy be juhok aklába, hanem máshonnan hág be, tolvaj az és rabló.
Az ige további részét kérjük a Bibliából elolvasni.
Áldalak és magasztalak, édesatyám, hogy Jézus Krisztusban nekünk egy nyitott ajtót adtál. hogy bármikor hozzád kiálthatunk, és jöhetünk a kegyelem királyi széken ülő Jézus Krisztushoz, hogy nevében megszólítsunk téged, örökkévaló Isten, hogy áldozatáért minden szavunk meghallgattassék te nálad. Jövünk is, Uram, bizakodó szívvel, és kérünk, hogy te szólj velünk. Ezt a mai alkalmat is teted Isten tiszteletté a mi életünk számára. Hadd szemlélhessük a valóságos, csodálatos tervedet, akaratodat, végzéseidet, és Jézus Krisztust, ami megváltó Urunkat. Arra kérünk, Uram, hogy taníts minket a te gondolatodban járni, a te bölcsességeddel szemlélni az életet és a történéseket. Kérjük a te szent lelkednek világosságát, vezetését, őrizetét Jézus Krisztusért. És hadd köszönjük meg, hogy kapjuk, légy érte áldott. Amen. Az a szent íge, aminek alapján bizonyságot kívánok tenni közöttetek a Szentlélek Úristen segítségével, megvan írva János evangéliuma 10. részében, a 2. és 3. versben. Aki pedig az ajtón megy be, a jók pásztora az. Ennek az ajtón álló ajtót nyit, és a jók hallgatnak annak szavára, és a maga juhait nevükön szólítja, és kivezeti őket. A múlt vasárnap elhangzott mondatról, amelyik így szólt az első versből, hogy aki nem az ajtón megy be a jók aklába, hanem máshonnan hág be, tolvaj az és rabló, aki pedig az ajtón megy be, a jók pásztora az. Azok számára adom az összefoglalót, akik az elmúlt héten nem hallgathatták meg ezt az ige hirdetést. Önmagában egy ilyen mondat szinte jelentéktelen, értelmetlen és értelmezhetetlennek tűnő mondat. A valóság pedig igen kemény és komoly, azt mondja ki Jézus Krisztus, ha valaki bármennyire szereti is az ő fele barátját, mondjuk édesanyja a gyerekét, és minden típusú áldozata kész is érte, de a gyerekéhez nem Jézus Krisztus szeretetével, lelkével, akaratával és bölcsességével közelít, a gyereket meg fogja lopni, ki fogja rabolni és gyilkosa lesz. Nem baj, az emberek nem hiszik el, ez ettől valóság. El lehet szeretni valakit az élő Istentől, agyon lehet szeretni valakit, úgyhogy teljesen elhidegül az isteni élettől, és itt azt mondja, hogy ez nem szeretet. Tessék elolvasni 1 Korintus 13-ban szeretett himnuszát. Én adhatok neki az égvilágon mindent, még a lelkemet is, az életemet is, ha nem nyertem meg a Krisztus számára, a kárhozatba hagytam. Ha nem voltam a gyerekem számára Istentől való világosság fény, Isten lelkétől való szeretet és küldött, mentő szó és mentő bölcsesség, gyerekemet halottnak hagytam, nem szerettem jól. Ha valaki fiatal, fiú, lány, valaki felé nem a Jézus Krisztusban közeledik, így mondja Isten igéje, tolvaj az és rabló. És elmondtam azt is, hogy nem hiszik el, attól még valóság és igaz, hogy akinek nem párja, az úton állója a fiatalok között. Ha nem a feleségével jár, hanem 10 másikkal, annak a 10 másiknak rablója lesz és úton állója. Azért mennek tönkre a házasságok, mert mielőtt házassága léphettek volna a fiataljaink, már meghalt a házasságuk. Mert már fertőzöttek, mert már több mércéjű emberek, Isten rendjének teljesen felrúgói, és aki rosszul indít, nagyon könnyű egy fegyvert rátartani a céltáblára, és a kezem remeg, vagy egy kicsit is tévesztek, elkerül a céltáblát a lövés. Ha nem az Isten rendjében van valami, az mindig mellé megy. A bűnt így fogalmazza görögül az Isten, hogy hamartia, milyen érdekes, céltévesztés. Céltévesztés. És nézzük most a második mondatot. Aki pedig az ajtón megy be, a jók pásztora az. ennek az ajtón álló ajtót nyit. Tetszik tudni, én úgy vagyok vele, hogy mindig feltételezem, hogy a bejött gyülekezet tagjait abszolút nem érdekli az ige, hogy én miről beszélek. Ezért roppant önzésem folytán elkezdem exegetálni a görög szöveget csak a magam kedvére. És nem igen érdekel, hogy Isten kiket hozott ide, mert az az ő dolga. Aztán az sem igen érdekel, hogy kiben mivé lesz az ige, mert ez is Istennek a dolga, az én dolgom, hogy amit én kaptam, annak a bölcsessége és világossága szerint, ameddig engem jutatott Isten, lehet, hogy nálam van bölcsebb és világosabban látom már a hitben, ez a természet rendje, de ameddig én kaptam a világosságot, bölcsességet, addig tudom elmondani mindig az igét. Éppen ezért görög exegézis. Ezzel fogok kezdeni. Nem kell elrémülni, nincs benne semmi különös. Érdekelt az, hogy mi az, hogy ajtón álló. Nálunk is vannak itt az ajtóba őrök, ajtón állok. De mit jelent a Bibliának ez a kijelentése? Hát találkozom én ezzel a kijelentéssel a pásztor igékben, ahol például a gazda elmegy otthonról, és a szolgáinak kiadja a különböző feladatokat. Végül az utolsónak, talán a legmegbízhatóbbnak, azt a parancsot adja, hogy és te vagy az ajtón álló őr. Ez szolga. A parancs így hangzik. És vigyázz, hogy ebben a házban minden a helyén maradjon, ebből a házból semmit el ne vigyenek, vigyázz, idegen beletörhessen, te vagy a vigyázó. És mindenért felelsz, ami bent van. Ez a dolgod. És a szolga, már azt látjuk egy másik igehelyen, amikor éppen Péter menni akar Jézus után, akit elfogtak, már is bevitték a főpap udvarába, be akar menni az ajtón, és ott áll egy kis rabszolga lányka, és megállítja Pétert. Ő az ajtón álló. Ő a vigyázó. Ő az ő. Megbízása van. Nem is engedi be Pétert. Megjön János, aki a főpapnak rokona, és mondja, hogy ez a Péter, ez velem van, átöleli Pétert, és a lányka mondja, hogy jó, akkor vigye be. Aztán mégis megállítja. De nem azok közül való vagy, akik annak a mesternek tanítványai? És Péter akkor tagad először. Nem, semmi közöm hozzá. Figyeljetek az ajtón állót. Egyszerűen a szolgalány. Mégis ráérez arra, hogy ez más, mint mi. Ez a mi számunkra idegen, sőt ellenség. Hát, ha beviszik, ha garanciát válnak érte, de én megmondtam, hogy felismertem. Az ajtón álló dolga felismerni, hogy a parancs szerint, a gazda parancsa szerint ki az, aki bemehet, és ki az, aki nem mehet be. Tyrómorosz azt jelenti, hogy őrző, kapus. Azt is jelenti azonban, hogy felvigyázom. Ebben a pillanatban a jelentés más értelmet nyer, az Isten szent lelke az, akinek az a feladata, hogy az Istentől kiválasztott és nyájjá lett ember lelkeknek a megközelítését csak a pásztor számára engedélyezi. Gondold el, hogy akár tudtad, akár nem tudtad. Van valaki, aki a lelkednek titkos védelmezője, úgy hívják, hogy az Isten szent lelke. Ő az, aki elvégzi, hogy te hozzád egy valaki léphessen be legálisan a szíved ajtaján Jézus Krisztus. És érdekes módon Jézus mindig szabályszerűen közlekedik. Hogy csinálja? Így van megint első könyvében, hogy ími az ajtód előtt állok és zörgetek. Azt mondja Jézus, hogy te ember, az Atya, aki téged teremtett, rám bízta az életedet. Én a te bűnös életedet felvállaltam. Minden bűnöddel együtt. Azt is, amit elismersz, azt is, amit nem. Azt is, amit tudnak rólad, azt is, amit nem tudnak rólad. Egy gyerek istentiszteleten elmondtam, hogy a világ legkellemetlen dolga következő lenne, az ember homloka egy kivetítő képernyőként működne. Tessék elgondolni, hogy ott futna minden gondolat olvashatóan a homlokodon. Én úgy gondolom, hogy Budapest utcája következőképpen néznének ki. Laposan kúsznának az emberek, és a homlokukkal túrnák az aszfaltot. Gondold el, ha minden gondolatodat látnák. A tisztátalanságaidat, a gyűlölködéseidet, a hazugságaidat. Nem is beszélek róla tovább. Azt mondja Isten, hogy neked adtalak Jézusnak, az én fiamnak, ő pedig pontosan tudva azt, hogy ki vagy és mi van benned, milyen lélek lakik benned, milyen bűneid vannak, tudja, hogy minek vagy a fogja, ma is, most is, itt is, pontosan tudja. És azt mondja, felvállaltalak. Mit értsek alatta? Hát azt, hogy amikor te még nem éltél itt, ezen a földön, Isten nem változtatta meg a kiválasztó döntését, hogy te mégis megszülesz. Mert lehet, hogy nem tudsz róla, de te úgy születtél meg erre a világra, hogy Jézus Krisztus már meghalt az Atya ítélete miatt a bűneidért. A bűneid ítéletét magára vette. Szoktam nézni a gyerekeket. Annak idején, amikor az enyémek is születtek, élveztem azt, hogy kis öklük tetszik tudni, hogy jó, be volt így szorítva. Hogy milyen nehéz volt, hogy kisimogattam, azt visszahúzta. Akkor mondtam neki, hogy simogass meg az apádat. Ilyen öt véres karomcsík. Aztán mondtam, hát nem úgy kéne, valahogy másképp, nem tudja. Ha mama nem mosolyogna rá, ha nem simogatná, és azt hogy egy ujjal az arcocskáját, amíg szopik. Fogalmasan lenne, mi az, hogy szeretet. Aztán, hogy mi az, hogy áldozat, vagy jóval későbbnek rá a gyerekek. Legtöbbször, mikor meghal az édesanyjuk. Mi mindent tett, értem. Na most így van, hogy Isten megölegezte a szeretetét, az áldozatát, és egy kézbe születsz bele. Egy elképesztő kéz isteni szeretetbe, és Isten szent lelke úgy engedi Jézust hozzád, hogy elmondja neked, hogy megtud, mit tett Isten, te érted. És így mondja, hogy örökkévaló szerettel szerettelek téged, és én kiterjesztettem rád az irgalmasságomat. Ebbe születtél bele. De nem tudsz róla. Jársz a bűneidben, a kételkedésben, a hitetlenségben, jársz a magad bölcsességében, a világ tanításában, nem tudsz semmit az Istenről. Mindenki így van vele. Amíg az ajtón álló, a szent lélek, el nem végzi titkosan rejtetten benned, hogyha majd Jézus kopogtat a szíved ajtaján, hogy te úgy szerette Isten a világot, hogy engem adott érte, áldozatul. Hogyha valaki hisz én bennem, el ne vesztenem, üdvössége legyen, és egyszer te ezt befogadod. De erről beszél az ige első rendben. Az ajtón álló, aki csak a pásztort engedi a nyájhoz, csak Jézust engedi a szívhez, Jézusnak ajtót nyit. Így felvigyázom. A görög azt jelenti, a görög szerint azt jelenti, hogy őr, kapus, felvigyázom. Ez a görög exegézis. Nincs benne semmi különös. Nézzük a következő szót. Azt olvasom, hogy ajtót nyit. Na, de ezt én nem értem. Felvigyázott, azt értem, most már értem. Mi az, hogy ajtót nyit? Azt mondja a Szentírás, hogy a bűneset miatt minden olyan dolgot lezárt és bezárt az Isten, ami az élet, az üdvösség felé vezet. Hogy történt, Uram? Mondom magamnak, nem baj, itt vagytok, én most az Istenhez szoktam vele beszélgetni. Hogy történt, Uram, hogy bezártál mindent? Hát úgy történt, hogy az első őr ezen a földön Ádám volt. Azt a parancsot adtam neki, hogy ezt a kertet őrizd. Nem őrizte meg. Nem volt jó őr. Nem vigyázott a feleségére, nem vigyázott a felesége társaságára, nem vigyázott a rábízottakra, és bejött egy idegen. Na de Uram, hogy jött be egy idegen? Hát épp erről beszélek veled, fiam. hogy a jók aklába csak az ajtón keresztül lehet bemenni. Ott az ajtón álló a pásztornak ajtót nyit. De aki máshonnan hág be, tolvajaz és rabló és gyilkos. Így történik, hogy a bűn, amik az ajtó előtt leselkedik, nem kopogtat ám, hanem várja azt a rést, alatt a lelked bármiképpen megnyílik. Tessék megfigyelni, nem tudom, hogy van-e köztünk olyan típusú, aki képes ilyen elképesztő dolog, hogy haragszik. Elmondom a menetrendet. Amint egy pillanatban az akaratod egy másikéval ütközik, illetve nem értették meg a szándékodat, illetve szánt szándékkal félreértették a mondatodat, illetve tudatosan elleneszegülnek annak, amit te azt mondtad, hogy jó és így kell lenni, és próbálják kiátszani és fölülbírálni azt, amit te tudod, hogy jól csinálsz. Egy rés támad az ember szívének, a lelkiségében. Na most az ember csak egy dolgot nem tud, hogy van egy ellensége, akinek Isten így mondja meg a jellemét, jellemrajzát, hogy ő önmaga a tömény bűn, ez a sátán, mint lélek, az ajtód előtt leselkedik, és tessék figyelni, rád van vágyódása. Egyetlen célja van, betörni az életedbe, betörni a lelkedbe, és megölni téged. És mit csinálsz te, a józan, bölcs, zseniális ember? A kis harag beszökik, és mert nem tudod az igét, amely leírja, hogy a haragban áradás van, ezért elkezded magad hergelni. De most mondod, hogy na öreg pap, félrebeszélt, én flegmatikus vagyok, én engem nem lehet kívülni a sodromból. Téged tényleg nem lehet kívülni a sodromból. 2 évig. De 2 év után egyszer telítődsz. És te akkor robbansz föl. Vagy te nem robbansz föl, te befelé kezded emészteni önmagad. Nem szólsz te senkinek. Csak rágod magad, asszonyok. Mikor 22-szer gondoljátok végig ugyanazt. Viszont a megalázó szó, és újra fáj, és téped saját lelked sebét. Isten csak azt mondja, hogy vigyázz, a bűn az ajtót leselkedik, rád van vágyódása, tehát uralkodj rajta. És ami kiderül, hogy nem tudsz, akkor kiderül, hogy pásztorra van szükség, aki ért hozzád, és szeret téged. Akinek a lelked drága, akinek az életed isteni értékrendű élet. Mert a fiú életét adta cserébe, érted? Az ajtón álló ajtót nyit, ez azt jelenti ott, hogy egy karámnak az ajtaját, itt azt jelenti, hogy Isten szent lelke képessé tesz arra téged, hogy Jézus Krisztus előtt megnyílj, akit nem láttál, akit nem ismertél, akiről elképesztő aljas dolgokat mond a világ, aki nem lehet csak úgy elfogadni, hogy mi az, hogy ember és Isten. A szentek elvégzi, hogy nyisd neki ajtót, hogy bizalommal fogadd, és akkor belép az életedbe. De azt látom, hogy az, hogy az ajtón keresztül jön be ő is, van ajtón álló, nem garancia arra, hogy az életemet közben ne tegyék tönkre mások. Szeretném megkérdezni, van-e köztünk olyan valaki, aki megismerte már, hogy mit jelent az, hogy a szívén kígyót belengedett, a mellén kígyót belengedett. Van-e már olyan, aki megismerte azt, hogy mit jelent csalódni? Valaki felé bizalommal lenni, és megcsalták, rútul megcsalták. Van, aki átélte már azt, hogy nem bántott mást, és érthetetlen módon nem hagyják békén. Nem tudom, átéltétek-e már. Elmondom az okot. Itt van leírva, hogy az Isten engedi, hogy bár van ajtó, van szabályszerű közlekedés egy ember lelkéhez, Isten szent lelke, Jézus Krisztus enged egyedül hozzád, de Isten megengedte, hogy a szívedbe, lelkedbe behatoljanak máshonnan is. És az életed, lelked tolvaja, amelynek nincs más szándéka, mint eszméletlenül vágyakozik arra, hogy benned kárt tegyen. Azt mondják, tudjátok, hogy a mi századunk, ez az idegi betegség százada. Az idegi betegség százada. Még az én gyerekkoromban az a szó járt, hogy minden falunak van egy bolondja. Tetszett tudni, hogy hány szellemnek sérült ember születik manapság? Hogy 100 gyerekből 13 és 17 között van egy-egy falu közösségben, akit már simán ki lehet nevezni a falu bolondjának. Tetszett tudni, hogy a bűnnek milyen elképesztő, ártó ereje van. Visszatérek az én kis görög szövegemhez. Azt mondja, hogy kinyitni. Isten lezárta, és védelmébe vette azokat a dolgokat, amik az életre valók, és így történik az édenkertből kiűzött ember, után parancsot kapnak a kerubok, és így mondja a Szentírás, és Isten lezáratta az élet fájához vezető utat. Ez nem más, mint a Golgota keresztjám, ahol Jézus Krisztus megszerezte halál által az életet. És nem mehet senki oda csak, akinek Isten megengedi, aki Isten az ajtót megnyitja. Aki hihet a legbolondabb dologba, hogy valakinek a halála által lehet életet nyerni az Istentől. És hadd mondjam még el, hogy sokszor állok úgy Isten előtt, hogy Uram, magyarul beszélek. És olyan meglepő, hogy magyar emberek hallgatják. És nem értik. Nem értik. Miért nem értik? Mert az élet fájához vezető út le van zárva. Az egyetlen, ahova nincs idegen behatolás, az akolba igen, de a kegyelemhez nem vezet út, csak egyedül Jézus Krisztus által. Minden más tanítás hamis, hazug és lélekellenes és életellenes. Egyedül Jézus kapta meg azt a hatalmat, hogy a Szentlélek beengedi az Isten nyájába, és ő a pásztora. És nincs más pásztora a lelkednek, mint Jézus Krisztus. Egy különös dolgot kaptak az övéi védelmül, így mondja a Szentírás, hogy azért, mert van behatolás. Az akkorban van behatolás. Kiskorok, mert inkább ezt nem mondom, hogy megbotránkoznak, mert nem érthetik meg a mélyét. Az akkor nem a mennyország. Az akkor egy élő nyáj legelése, pillanatnyi megállóhelye, éjszakai szálláshelye, ami védett. De látjuk a védettségnek a mienségét, hogy mégis be lehet jönni a kerítésen keresztül. Szeretném megkérdezni, hogyha az ellenség bejött az akolba, a farkasok bejöttek a bárányok közé, akkor az akol ad védelmet a báránynak? Akkor nem az a védelem, hogyha jön a pásztor, és a nyájat kivezeti? És bemaradtak az akolba a farkasok? Jó szórakozást kívánok! Tetszik érteni? Isten dönti el, hogy mikor viszi ki a nyájat az akolból, és ő dönti el, mikor viszi vissza. Az egyházban, kérem, úgy szokták mondani, hogy voltak úgynevezett lelki ébredések, amikor Isten szent lelke egyszerűen elkezdett munkálkodni, és kinyílt az emberek szeme és lelke Jézus Krisztusra, bűnös életüket megtagadva, bűneiket megvalva, Jézus Krisztusnak kinyitották a szívüket és átadták új életre, és ezeket érdekes módon az akkorban lévők mindig kiverték, mindig megtörték, és az az egyház történetnek a menetrendje, hogy a farkas van az akkorban, jár mindig kimenekül. Aztán mert így mondja, hogy más juhaim is vannak, a pásztor bemegy, aztán visz magával nyájat. Tudjátok, ő dönti el, hogy kit ment ki a farkas szájából, és ő dönti el, hogy kit szán áldozatul a farkasnak. Hadd mondjam el a mögöttesét. Minden báránya, a farkas, minden bárány halála a farkas ellenséges magatartásáról beszél. Ahol Isten szentjeit megölték, ott nyilvánvalóan tette az Isten, hogy figyelj, légy észnél, itt van a bárány ellensége. Gyere, kiviszlek. A megmaradtak már láthatják. Ezért hol kint, van a nyáj, hol bent. Ezt a közmondást ismeritek, hogy kint a bárány, benne a farkas. Hát az innen van, ennek az igének alapján született. Na nézzünk akkor egy kicsit közelebbre most magunkra. Hoztam nektek üzenetet. Azt mondja Isten, hogy vigyázz! Adok neked egy különleges ajándékot, ez a megismerés és felismerés hatalma. A Szentírásban az, hogy ismerni. A első adandó alkalommal úgy szerepel, hogy Ádám ismerte az ő feleségét, és szülte Éva elsőszülött fiát. Az ismerni a legbelsőbb testi, lelki együttlétet jelenti, ahol két lélek és élet összeforr. Azt mondja itt a görög szövegben az Istennek az igéje, hogy Jézus ismeri az övéit, hiszen a saját lelkét adta az övéibe, saját vérén váltotta meg őket, ismeri az övéit, és így folytatja, a nyájtagja is ismerik a pásztort. Miért? Mert az egész életüket visszaadták hála áldozatul az Uruknak, és az ő lelkével élnek. Én nem mondhatom, csak Isten szent lelkének a hatalma és akarata és világossága és bölcsessége és éltető ereje szerint, hogy édesatyám az örökkévaló Istennek. Azt a hatalmat kapják a bárány, az Isten bárányai, hogy megismerik, hogy ki az idegen és ki a pásztor. És most fogok kérdezni valamit. Az egyéni életedbe felismered-e, hogy a lelkednek ki az ellensége, a létidegen, és ki a lelkednek a társa, a segítője, a létéltető? Felismered a hitedben, a hitéletedben a pásztor hangját? Mert aki nem született új életre, az nem fogja megismerni az idegen hangot. Mert nem ismeri a pásztorét. Azért nem vagyok hajlandó vitatkozni nyeretlen, álmatag, élveteg, az élőhittől távol álló, lehet tőlem akármilyen magas rangú, rendű emberrel, ha nem tudja megkülönböztetni az idegen hangot Jézus Krisztusétól, nincs élő hitben. Arra vezetik, amerre akarják. És most hadd kérdezzem tőled. Te ismered a pásztor hangját? Jézus Krisztusét? Egy kicsit hallgasd. Azt mondja, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, te az enyém vagy, mert a pásztor az övéit néven szólítja. Azt mondja, hogy jöjj és kövess engem, mert amikor kiereszti őket, akkor eléjük áll és vezeti őket. És más nem követnek, csak Jézus Krisztust. Tudjátok, nincs boldogabb állapot, amikor az ember oda megy az ő urához imádságban. Ja, ezt a gyülekezet tagjai tudják, csak ha valaki most jött a gyülekezetbe, és most aggódik be a gyülekezetbe, akkor tudja meg a titkot ő is. Tudod, milyen messze van Isten tőled? Egy imádságnyira. Egy imádságnyira. Az ember odaáll és elmondja, hogy Uram, olyan nyomorult szolgád vagyok. Annyi indulat van bennem. Olyan gyönge vagyok. Könyörülj rajtam. Vagy elmondja, hogy elestem, Uram. Megbotránkoztattam embereket, lelkeket, a gyerekeidet. Vádol a lelkiismeretem miattuk. Sérültek miattam. Könyörülj rajtam, de könyörülj rajtuk. És kinyitom a Bibliát, és olvasom az igét, és azt mondja, bekötözöm a sérültet. És tőle a megbántott lelkű testvérem meggyógyul, mert az én pásztorom is ugyanaz a Jézus, mint az ő pásztora, és a nyája keze alatt van, és a nyáját egyenként ismeri, minden tagot egyenként, néven szólítva ismeri, és az a parancsom ma tőle, hogy mondjam el neked, hogy üzenj a te Urad Istened, hogy ismerlek téged, és kedves vagy nekem. És azt mondja, hogy szeretem ingyen kegyelemből, és megtartom őt. Nincs több mondani való, ennyi. Csak hozzátehetem, hogy akinek van füle a hallásra, az hallja, mit mond a lélek neki. Nagyon szeret Jézus téged. Bár megmernéd a szívedet előtte, akkor megismernéd, micsoda nagyszerű dolog, amikor az Isten szereti az embert. És akkor de megváltozna az életed, hogy tudnál úgy közeledni lelkekhez, hogy az igéjét, az éltető szavát viszed, és a kiszáradt lélek megelevenedik tőle, a megfáradt lélek erőre kap tőle, a megsebzett szív meggyógyul tőle, mert áldott eszközévé tesz. Befejezem, mert az övéinek van egy parancsa, ezt is el kell mondanom, ember őrállóvá tettelek téged. Ha szót hallasz a számból, ízd meg a bűnöst, de mensd meg a védtelent. Imádkozzunk. Hivatalos egyházi kijelentés szerint advent van. Várakozunk a veled való találkozásra. Készülünk egy csodálatos emlék ünnepre, a karácsonyra. Arra kérlek, Uram, hogy könyörülj rajtunk, soha üres ne legyen, mint eddig volt. Arra kérünk, hogy könyörülj az életünkön, hogy lelkeddel betölts minket, és a Krisztusban éltess minket. És cselekedd meg, Uram, hogy áldássá legyünk. Amen.
Istenek békessége, mely minden értelmet felülhad, őrizze meg szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.